Kedves jelenlévő, kedves gyülekezet! A mai alkalommal egy olyan gondolatsorra szeretném a figyelmeteket felhívni, és közösen végig gondolni veletek, amelyet hála Istennek most már sikerült le is írjak, és az épp az éjszaka folyamán elküldtem, majd a kürtszóban is meg fog jelenni. Azonban élő szóban is szeretném, hogyha közösen gondolkoznánk a kérdésről. Ezt úgy tudnám körülbelül megfogalmazni, hogy melyek azok a szempontok, amelyet a közösségi életünk adott szakaszában, most konkrétan, amelyben tart a közösségünk, de úgy általában is, szombatról szombatra, mint helyi gyülekezet is, de országosan is, mint közösség. Fontos megértenünk, alkalmaznunk, gyakorolnunk, melyek azok a szempontok, amelyek a mi életünk, szerveződésünk és a Krisztus szerinti fejlődésünk vonatkozásában megkerülhetetlenek. Ezekből egy kis csokor ez a gondolatsor. A kiinduló gondolat, ahonnan el kell kezdjük az építkezését a mai alkalomnak, ennek a gondolatmenetnek, az a Korintusi első levél 12. fejezetében található. Régen erről a szakaszról egy hosszasabb és egy részletesebb elemzést, tanítást már tartottam itt nektek, illetve azt szintén megírtam a Kürtszó című újságban. A 12. fejezetben ez a gondolat az első versben így kezdődik: a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Ez a bevezető gondolat messze túlmutat saját magán. Miért? Mi ez a szempont, amivel meg kell ragadnunk a szakasz értelmezését? Először is, mikor íródik ez a levél? Kinek íródik ez a levél? Mennyi idővel vagyunk Krisztus után? Nagyon egyszerű a képlet. Krisztus után még nem telik el 30 esztendő. Ez a bizonyos korintusi levele Pál apostolnak valamikor az 50-es évek végén íródik. 57, 58, valamikor így. És Krisztus után 20 esztendők telnek el, mondjuk 25 év, mondjuk 26, 21 néhány esztendő. Pál apostol által alapított korintusi gyülekezetről beszélünk, vagyis nem kampány, nem tömegrendezvény alapján csatlakoztak testvérek, hanem megtérés alapján. Pál és a többi tanítványtárs is Krisztustól tanított volt. Igazi utógondozás, figyelmeztetés, tanítás jellemezte a közösségi életet, azonban mégis néhány évtized alatt a közösség életében válság üti fel a fejét. Azt olvassuk a korintusiaknál, olyanok történnek, amit még a görögöknél sem, de a Galácia belieknek is azt írja, hogy balgat a Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket. Tehát tulajdonképpen más gyülekezetben is néhány évtized után csak attól, mert telik a megszokott gyülekezeti élet, bizonyos válság periódus következett be. Csak attól, mert generációváltás van, csak attól, mert évtizedekig megvannak azok a keretek, amelyekben már élnek, nem kell felfedezni a naptanításokat, hanem betölteni. Ez önmagában is egy válságforrás. Pál apostol pontosan emiatt ír a gyülekezet gondozó levelét, mert nem tudott lenni, és látja, hogy bizonyos kérdéseket viszont azonnal néven kell nevezni, és ezek között ez a mondatunk kulcsfontosságú. És itt jön a kérdésem. Mondjátok meg nekem, válaszoljatok. Hogy történhet meg egy keresztény közösségben, a Szentlélek kiáradásának a korában, Krisztustól tanított vezetők alatt, nem béresek voltak, hogy avval kell kezdje a gyülekezet gondozó levelét Pál, hogy nem akarom, hogy a lelki ajándékok használata, gondolata kérdésében tudatlanok legyetek. Válaszoljatok nekem. Mert ez, hogyha az utcán közhír és az agórán kiakasztja, ez természetes üzenet. Te 25 év után, keresztény közösségben, hogy történhetett ez meg? Mondjátok meg! Nem a középkorban vagyunk. Nem ott, ahol gyászruhákba profétál a két evangélium. a két tanú bizonyság. Hogy történhetett ez meg? Nem tudom, emlékeztek-e, talán mutatom is. Nem tudom, emlékeztek-e a Jelenések könyvében arra a kis vázlatra, amely gyülekezeti korszakok lelki szintjének alakulásának a diagramja. Efézus, ős kereszténykor, elindul egy torzulás, birodalmi egyház, reformációs mozgalmak, az a neved, hogy érezd, de halott vagy, utóreformációs mozgalmak, Philadelphia, advent mozgalom is itt születik, és Laodicea. Emlékeztek erre a kronológiai sorrendre? Mi az elképesztő az egyház történetben? A legnagyszerűbb felismerések után is. Néhány év, évtized, egy-két generáció, és mi következik? Törvényszerűen válság. Emlékeztek, Robert Tézon testvérünk, hogy lesz a mozgalomból egyház nagyszerű gondolataira? Szinte a Kürtszóban írtuk meg. Értsék meg, értsétek meg, a Földön élünk. Ha a legnagyszerűbb felismeréseket ad Krisztus személyesen, ha ő képzi a tanítványait, ha olyan módon alakulnak meg közösségek, hogy az Isten lelke kiöntetik rájuk, és ezre keresztelkednek egyszerre, csak attól, mert a Földön 25 esztendő eltelik, válság üti fel a fejét. Na itt ez a mi bevezetésünk. És a válság vonatkozásában Pál a gyógyítás kérdését honnan kezdi? A nyílt levél, ugye amit nem csak Korintusban olvasnak fel, hanem aztán máshol is, így mi is, egy központi, egy sarok kérdéssel kezdi a gyógyítást. Nem akarom, hogy a személyes hit vonatkozásában egy fontos részterületről a lelki ajándékaitok tekintetében tudatlanok legyetek. Tehát működik a liturgikus élet, szombatról szombatra sok-sok minden, és a személyes hitnek ez a megnyilvánulása, hogy ajándékot kaptál, amit használsz és szolgálsz vele, ebben Korintusban tudatlanság volt. Hadd kérdezem meg tőled, szerintetek mi, hogy állunk ma Laodicea népe az Istentől kapott lelki ajándékainak használatával? Szól-e valóan, nem akarom, hogy tudatlanok lehetek ebben a kérdésben a végidő azon népéhez, amelyre azt mondja az Isten, hogyha meg nem térsz, ki fogylak hányni? A gondolatsor végén ezt majd válaszoljuk meg. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. A 4., 5., 6. versben szerepel az a gondolatsor, amelyet részletesebben már itt én kifejtettem egyszer, illetve a Kürtszóban is megírtuk. Itt ezért csak pontszerűen hivatkozok rá. A kegyelmi ajándékokban különbség van, de ugyanaz a lélek. Itt a kifejezés, amit Pál apostol használ, kegyelmi ajándék, kárizma arra utal, hogy Isten minden teremtményének különböző ajándékokat ad használata. A megtérés nyomán, egy gondolkozásmód változás nyomán elhívott szolgáló élet bontakozhat ki. Szeretném felhívni a figyelmeteket, majd hivatkozok az írásban is, amit elküldtem nektek, majd aki nem kapta meg, kérek, hogy továbbítsátok egymásnak. A Krisztus példázatai című könyvre hivatkozom, és itt a talentumokról szóló fejezet egészen 31 oldalnyi hosszúságú, egészen hosszú, és itt a bevezetésben azt írja a szerző, hogy a talentumokon, amelyeket Krisztus rábízott egyházára, főként a Szentlélek ajándékait és áldásait értjük, majd így folytatja, a példázat talentumai nem csak a lélek különleges ajándékait jelképezik, hanem minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizikai és lelki képességet. Tehát nem kisebb a válság a kora keresztény korszakban, hogy a kapott, szerzett, öröklött, hozzátanult és minden egyéb lehetőség, képesség, lelki ajándék, adottság, ami egy potenciál egy keresztény emberben, az egyszer csak 25 év kemény munkával parlagon hever. Tudtak ennél elképesztőbbet? Pál apostol itt veszi fel a gyógyszert, itt veszi fel a diagnózis, itt veszi fel a helyzet elemzését, hogy akkor mit kell tenni ilyenkor? Hogy lehet szólni ehhez az állapotú közösséghez? Először is. Nehetek tudatlanok. Másodszor is. Isten mindenkinek különböző ajándékokat ad. Ugye tudjátok, hogy a karizmatikus közösségeknek a neve is ebbe a hitbe vetett reménységről szól, hogy kárizma, ajándék, hívők vagyunk. Igen, ám, de már ott Korintusban is kialakult egy olyan jelenség, hogy hittek általában, de konkrétan fókuszáltak egyre. Kinagyítottak, kiragadtak a szöveg összefüggéséből egyet. Itt is azt látjuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy különbözőek vannak. Tudjátok-e, hogy miért kell már az első keresztény korszakban hangsúlyozni, hogy különböző ajándékaitok vannak? Bár nehezen szólaltok meg, de én nagyon szívosan kérdezni fogok ma akkor is. Hogyan működik az elbetegedő keresztény közösség? Kikre kezdenek használni a kedves atyafiak? Kikre kezdenek el hasonlítani az egyes atyafiak? Hát egymásra. Megszűnik az, hogy mindenki másfajta ajándékot kapott, a képessége, különbözősége, és szép kis egyen vallásos emberként kezdenek kialakulni. Egyen viselkedéssel, egyen tartással, egyen öltözettel, egyen köszöntéssel, egyen visel... Értitek ezt a szemléletet? Ez nem új, nem felekezetre jellemző, egyetemes emberi betegség. Elkezdünk egymásra hasonlítani akkor, ha meggyengül a belső minta. Értitek már, miről van szó? Azért kezdünk el egymás képére és hasonlatosságára átformálódni, és azért nem a különbözőségek használata egyszerre zajlik, mert gyengül a belső látás, a belső minta, és egymás képére és hasonlatosságára átformálódnak az emberek. Azt mondta Berkeszen és Tiszadobon, régen, akik régiek vagytok, emlékeztek a Bózsvára, a 90-es években Berkeszről, Tiszadobról hoztunk állami gondozott gyermekeket. Azt mondta egy nevelő, hogy uraim, kétféle gyerek van, az egyik, aki uralkodik a többieken, a másik, aki igazodik, és azt mondja, hogy vezessetek. Ez a kétféle magatartásforma alakul ki nagyon gyorsan az állami gondozott gyerekek tömegein belül. Pál apostol azért hangsúlyozza a lelki ajándékok kérdését, mert aki valóban megtért, akkor nem csak különleges ajándékokkal rendelkezik, hanem öröklött és szerzett képességei vannak. Fizikai, lelki adottságai, és olvashatok a sorrendet, értelmi képességek, pénz, idő, befolyás, meg annyi dolog, amit ha használsz, áldássá válhat a kezedben. Hogy történhet meg, hogy a kora keresztény korszak hívőjének elhalványul ez a képlete, és az ajándékok vonatkozásában tudatlan? Mert ha valahol egy béres tanította volna, akkor természetes, de ha pár tanítványa, akkor ez hogy történhet meg? Értsük meg, kedves idekezet, a bűn irracionális. A válság szinte biztos, hogy bekövetkezik. Erre mondta egy nagy pénzember a 2009-es világgazdasági válság nyomán, amikor hangsúlyozta, hogy rossz válaszok születtek a válságra. Uraim, értsék meg, hamarosan jön majd a következő gazdasági válság is. Ciklikusan, törvényszerű a bekövetkezése. Ez az a jelenség, amit tehát világosan kell látni, és a különbözőség utal arra, hogy beteges, kimondom a kult szót, belterjes vallásosság kezdett kialakulni. Pártoskodások, frakciózások, egymásra hasonlítunk, vagy tagadjuk egymást. És közben, miközben az egymáshoz viszonyítási pont az a horizont, elfelejtkezik arról, hogy mindenki kapott valamit, ami szolgálatra való. Ez a mennyei vonatkozás, ez elgyengül. A második kulcsszó az ötödik versben, hogy a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Itt a diakónia kifejezés szerepel a görögben. Emlékeztek, ezt használják ugye protestáns, sőt katolikus szóhasználatban is, a diakónusok vannak. Ez a diakónia a szolgálat, ez a jelentése. Azt hangsúlyozza ez a vers és ez a gondolatmenet itt, hogy ha különböző az adottság, akkor különböző a szolgálat. Miért kell ezt hangsúlyozni? Pálnak a saját korintusi közösségében. Kedves gyülekezetben, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy mi kiosztuk egymásnak a beosztásokat. Mi kiosztuk a szolgálatokat, és olyanra is akasztunk feladatot, akire az nem való. Én ilyen meglepő javaslatokat szoktam tenni, hogy a kövek kiáltását is halljuk, hogy olyan nevetségesen más szolgálatokat és más hozzánk nem illő dolgokat képesek vagyunk tenni, mint az egyik mesében, amikor a liba elhatározza, hogy magára veszi a házi állattársainak a különböző alkatrészeit. És akkor egyiknek a tollát, másiknak a nyakát, harmadiknak a csőrét, egyiknek a lábát kérje, olvassátok el a gyerekmeséket, testvérek. A kövek is kiáltanak. Szutyejev, vidám mesék. És a végén kiderül, hogy hozzá nem illő alkatrészekkel tele van ez a szegény állat. Kedves gyülekezet, miért kell mondani Pálnak a kora kereszténykorban, hogy a szolgálatokban is különbség van? Mert mi képesek vagyunk nem a helyünkön, és nem azt tenni, amit az Isten ránk bízott. Sok esetben persze nem tudjuk, hogy mit kaptunk, azért nem. Más esetben meg azért teszünk valakit, mert mások megbíztak vele. Tehát ilyen komoly indokokkal képesek emberek évtizedeket eltölteni. Azt mondta egyszer egy jogász barátom, Angliában találkoztam vele, hogy miért vagy itt. Azt mondja, azért, mert azt mondták, hogy nekem el kell végezni a jogi egyetemet, elvégeztem. És most kijöttem, mert nem tudom, mit akarok csinálni. Értitek, miről telt el 20 esztendeje? Egy konzervatív világképben, fontos tudnotok, a konzervativizmus úgy működik, hogy már akkor neki ígérte, mikor bölcsőbe rengette. Ezt kellett megtenni, mert a család eldöntötte, az egyház eldöntötte, valakik megmondták. Mindegy, hogy tisztség, hivatás, család, mondhatok nagyon sok példát erre múltból és jelenből, egy a lényeg, az nem te vagy. Pál apostolnak el kell kezdeni magyarázni, hogy vannak különböző adottságok, abból adódik, hogy különböző szolgálatok vannak a gyülekezetben. Ugye most már értjük, hogy miért volt válságban Korintus. Mert akinek nincs hallás, az lesz az orgonista, aki nem lát, az lesz a látnok, és nem tudok, sorolhatok. Értitek? Tehát mi képesek vagyunk ilyen nevetséges hibákat elkövetni. És még a végén azt mondjuk, hogy még imádkoztunk is előtte. Pál apostolnak az alap, a gyülekezet működésének, az egyes hívő ember működésének az alapjait kell újra, mintha nem mondta volna el soha, 25 év után elkezdeni magyarázni. Mit gondoltok, miért enged meg az Isten válságot a mi közösségünk életében is? Egy biztos, az ember-ember közötti szintű konfliktuscsomag azt mutatja, hogy elgyengült az ember-Isten közötti viszonylat. Ha te annak a tudatában van, hogy te kaptál valamit, akkor te hűszolgává válsz, és amit te kaptál, azt használni fogod. Miről is szól a talántól például? Ez a kedves gyülekezet. Egyet, kettőt, ötöt. És aki használja, akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvédedik, amilyen van. Mindig el szoktam mondani ezen a ponton, most is elmondom veletek, mi a talentumaink használatának a matematikája. Számoljuk. Akinek van kettő, és szorgalmas, és használja, annak mennyi lesz? 4. Igen ám, de a példázat végén arról is szó van, hogy volt valakinek egy talentumot adtak, az morgott, hogy semmit nem kapott. Hozzáteszem, hogy a talentum súlymértékegység volt. Az ókorban szegény városállami közösségekben van feljegyzés, hogy 20 kiló volt csak egy talentum, a jómódúaknál 40 kiló fölött. A jómódúaknál aranyba mérték, a szegényeknél csak ezüstbe. Ez a szegény egy talentumos csak 20 kiló ezüstöt kapott használatra. Ugye milyen szegénység ez, ugye? Tehát a hallgató is tudta, hogy nevetséges ezen duzzogni, mert hatalmas vagyok, még ezüstben is ez a 20 kiló. És azt mondta, hogy semmit nem kaptam. Na, de azt mondta Krisztus, ha azt mondod, hogy nem kaptál, és azt mondod, hogy elástad, és azt mondod nekem, hogy te gonosz és kegyetlen, én vagyok a gonosz és kegyetlen, aki tőle számon kérem, akkor vegyétek el tőle, és adjátok ezt az egyet annak, aki használta. Tehát, akinek van, annak adatik. Volt kettő, használta, lett a használatból 4, és mi az, hogy adatik? És adjátok annak azt az egy talentumot, aki használta. Tehát kedves testvérek, kedves jelenlévők, fiatalok és öregek, ha mi használjuk azokat a képességeket, amit kaptunk, ráeszmélünk, dolgozunk rajta, akkor fejlődnek a meglevő képességeink, 2-ből 4 lesz, és az Isten a fejlődő embereknek még ad, miket? Olyanokat ad, amit nem is gondoltatok volna. Tehát, ne mondjátok azt, hogy én biztosan erre vagy arra képtelen leszek. Kedvenc mondatom, ne profétáljatok a jövőre. Néha lehet, hogy meglepetést hoz az életünk, hogy 10 vagy 20 év múlva rádöbbenünk, hogy mit is el tudunk végezni. Nem gondoltuk volna. Mi a feltétel? A meglevő képességeink felismerése és használata. Akinek van, annak adatik majd. És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Most jön a matematikai képlet. Milyen fejlődés az, hogy 1, 2, 3, 4. Ez is nagyszerű, mert ez is fejlődés, ez egy lineális, egyenletes fejlődés. De milyen fejlődés az, hogy volt 2, adott hozzá az Isten a fejlődésből 2-t, az 4, meg még elvette attól, akinek elásva volt, és odaadta, az lett 5. 2, 5. Ez kérem szépen, ez már exponenciális folyamat. Ez már hatványos folyamat, hogy nem arányosan, szépen, 100 év alatt fejlődsz 1, 2, 3, 4, 5-re, hanem úgy, hogy 2, 4, 8, 16, tehát hogyha már 5-öt használsz, és 10 lesz belőle, de kapsz hozzá még 2-t, akkor már 12. Értitek, hogy miről van szó? Kedves gyülekezet, mi nem hiszünk az isteni fejlődés törvényszerűségét. Mi méregetjük, hogy mit kaptunk, de legfőképp az, hogy a másik mit kapott. A komplexusos gyülekezet azt mondja, hogy én nem vagyok olyan nagy tanító, én nem tudok 5 nyelven beszélni. Komplexus. Ha valaki nagyon tudja, akkor ő pedig előre bocsátja és hangsúlyozza. Az pedig gőg. Az egyik kisebb rendőrségi érzéstől szenved, a másik pedig túlbecsüli saját magát, és nem tudja, hogy egymásra utat. Később beszélünk róla. Egy a lényeg tehát, hogy a szolgálatunk, karizma, ból következő diakónián, a lelkiajándékunk, kárizma, ebből következő diakónián, szolgálatunk szervesen összefügg. És ezt egy korintusi közösségben magyarázni kell. Ugye értitek már, hogy hamis tanítók voltak Korintusban. Mert ők akarták meghatározni a testvéreknek a működési rendjét. Mintha ők osztották volna ki az ajándékokat. Mert mit olvasunk? Ki osztogatja a lelkiajándékokat úgy, amint akarja. Ki osztogatja? Hát a Szentlélek. Az nem a mi befolyásunk. És a harmadik dolog, amiről szintén szó volt annak idején, különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten. Itt a erő megnyilvánulás kifejezés szerepel, erő megnyilvánulás hatás tett. Ezt jelenti ez a görög szó, energéma. Miért fontos, kedves jelenlévők, amíg az egyikünknek a 10 kg elégséges súly, időseknek már a 5 is jó, addig a fiatal vidáman az 52-t is kiemeli. Akkor büszkélkedjen a fiatal az idősel szemben, hogy sokkal elősebb? Büszkélkedjen? Dehogy. A fiatalság, azt mondta egy bölcsember, mulandó állapot. Na most, ha ez világos, hogy különbség van az erő megnyilvánulásban. Nem felszabadító az nektek, hogy nem kell szorongni a kicsinek azon, hogy ő nem tudja ennyi és ennyi másodperc alatt lefutni a 100-at? Nem felszabadít, hogy keresztény közösségben nincs kisebb rendőrségérzés, hogy a másik többet teljesít, magasabb, és különben is hátszéllel született? Azt mondtam egy nagyon művelt barátom, hogy engem nem kergettek aranykanálkába a gyerekkoromban. Ugye utalt arra, hogy hát nem Bilborban született, hanem bizony a kulák időkben ők hát, volt, hogy éheztek. Nem felszabadító, hogy egy keresztény közösségben, amiatt, hogy nem kell magunkat egymáshoz viszonyítani, mert az erő megnyilvánulásunk, a képességünk, a befolyásunk különböző. Hát ha egyet kaptál, neked abban kell helytállni. Ha te hűséges szolga vagy, neked abba kell helytállni, és akkor vagy boldog. Kedves gyülekezet, a beteg keresztény közösség úgy működik, hogy ha én ezt meg tudom végezni, akkor neked is, András, ezt el kell tudni végezni. Így működik egy rossz bizottság. Ki adja a mércét a másiknak? Valaki komolyan veszi? Akkor megfeszül, hogy megfeleljen. Vagy szorong, hogy nem tud megfelelni, és komplexusos lesz. Szégyelli. Kedves gyülekezet, ne rakjatok egymásnak mércéket. Mi a mérce? Mindenki saját maga. Ahhoz képest van a mérce, amit ő kapott. Ahhoz a talentumhoz kell mérni a szolgáltát, amihez az Isten őt felelőssé tette. Hogy hívják, kedves pedagógiában jártasok, azt a pedagógiai nevelési elvet, amikor a pedagógus azt mondja a zseninek, hogy fiam, 4-5-5, mert elmondtál mindent, de ha tanultál volna, akkor megleptél volna engem, és te nem tanultál, csak visszamondtad az órát. A közepesnek meg azt mondja, hogy 5-ös, mert látszik, hogy megdolgoztál. Hogy hívják ezt a pedagógiai elvet? Hát differenciálás. Amikor nem azt mondja mindenkinek, hogy ezt kell megugorni, hanem a nehezebb elmélyűnek biztatásképpen azt mondja, igen, látom, hogy te megdolgoztál, még a zseninek azt mondja, igen, fiam, de csak te tanuljál, mert te csak visszaadtad nagy lazán, amit hallottál, mert szivacs az agyad. Kedves gyülekezet, ne egymáshoz mérjünk. Amikor meggyengül a láthatatlan, az Istenhez való viszonyulásunk, akkor elkezdünk azzal foglalkozni, hogy mellettünk a pacsorokban ki, hogy mit, hogy. Mércéket állítunk föl. Teljesítménymennyiségeket. Ez már a szocializmusban sem működött idősebbek. A munkaegységekkel már ott is baj volt. Utólag kiderül, hogy Michelin munkaegységében egy egész brigád segített, nem maga csinálta. És akkor egy keresztény közösség ilyen gyermetek szinten működne, hogyha az egyik hajt, akkor a másiknak is annyit kell teljesíteni? Vagy szégyelni, hogy nem tudja, tagadja? Kedves gyülekezet, a saját felelősségetek, talentumaitok szerint fejlődő, kibontakozó emberek vagytok. Ez felszabadító. Igazán keresztény nem lesz szorongó. Nem lesz megfelelési kényszeres. Egy nagyon jó barátom mondta el, hogy egy nagyon nagyképű doktor bement az asztalos műhelybe, és bemutatkozott, hogy jó napot kívánok, így szipszilon, doktor, ez meg az vagyok. A neve mindegy is, a doktor volt a lényeg. Mira, este ember, aki dolgozik nyugodtan, filmelt az ágyszerúza, odafordult, jó napot kívánok, doktornő, Géri Zsigmond asztalos. Meghökken a doktornő, miért mondja nekem, hogy asztalos? Hát én se kérdeztem maga szakmáját. Értitek a logikát, hogy jött valaki, akinek az előtte jöttek az érdemei. Mert egy ilyen ember volt. És egy nem szorongó mesterember, gratulálok, hogy orvos nagyszerű, én pedig asztalos vagyok, és dolgozottam. Értitek a szituációt? Vizsgáljátok meg magatokat. Hogy állunk a szorongással? Hogy állunk a megfelelési komplexusainkkal, vagy épp az leuralással. Mindegyik vallásos jelenség. Korintusban ezt le kellett írni. Ebből a tételből, hogy Isten mindenkinek képességet ad, ehhez elkészít egy életutat. Majd idézem a tanulmányban, hogy mindenkinek létezik a maga életébe egy életut, ami csak neki van elkészítve. És ezt az Isten elkészítette a számára. Ne azzal foglalkozzunk, hogy a másikhoz mérjük magunkat. Igen ám, de mikor leszünk képesek nem a másikhoz mérni magunkat? Ha mélyen hiszünk abban, hogy Isten elkészített nekünk jó cselekedeteket, fejezzétek be, hangosabban, elkészített nekünk előre jó cselekedeteket, hogy azokban jár. Ígéret ez vagy nem? Ha ez világos, ez a feltétel, hogy lelkiajándék, szolgálat és nem egymáshoz méri magunkat, ez egy egyéni feltételcsomag. A hívő egyes ember elidegeníthetetlen tulajdonsága. Ha megtért, ez együtt van vele, ez a szemléletmód. Ez jön a ráadás. A 7. vers azt mondja, mindenkinek haszonra adatik a lélek kijelentése. Itt szerep az a kifejezés, végig emlékeztek, Hites Gábornak volt el egy hosszabb tanítás ciklusa, lelki emlékok összehordása. Haszonra adatik, összehoz, összehord. Ez jelenti a görög kifejezés. Vagyis az igazán keresztény testvérek képesek lesznek kooperálni egymással. Képesek lesznek kiegészíteni egymást, tudja, hogy ő szolgál, és tudja, hogy a másik lelkirendéka pedig őt kiegészíti. Csapatmunkára képesek. Önző ember, narcisztikus személyiségére képtelen. Kedves gyülekezet, csak csöndben teszem hozzá, értjük már, miért akar Sátán pártoskodást. vége hossza nélküli pártoskodás szülni keresztény közösségekben? Mert képtelenné válunk arra, hogy kiegészítsük egymást. Amikor ez világos, akkor már eszünkbe juthat. Pál apostol híres mondása, hogy és majd kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. A keresztény közösség ne felejtse el, hogy Krisztus rendelkezett minden talentummal egyben, a szolgáknak kiosztotta rész szerint a talentumot, és azok összehordásra kerülnek, akkor egyben is ki kell ábrázolják Krisztust. Ezért Krisztus egyháza legvégül lesz olyan majd, mint az ászlós tábor, hogy kiábrázolódik Krisztus. Értjük már, hogy az egyház ellen miért visel Sátán hadat? Miért nem szeretné ő, hogy kiegészítésre kerüljenek ezek a szempontok? Hogy kibontakozzon Isten jelleme a szolgáló és ajándékaikban egymás kiegészítő szolgák munkájában? Emlékezzetek, menekül az asszony, a föld segítség lesz az asszonynak, és a tengerből kilép utána, a tenger főve nyíl a partra, kilép ki a menekülő asszony után, kicsoda? A sárkány. Sátán nem adja föl, hogy üldözze Isten egyházát a földön, ha már Krisztus győzött. Ne lepődjetek meg, hogy irracionális lázongások, ostobaságok, belterjes butaságok, és nem tudom, mi minden terjed, mert Sátán minden eszközzel ezt a fajta fejlődését, megdicsőülését a hívő egyháznak, eklésziának, ezt szeretné megakadályozni. Laudícia állapota is eleve ezért jön létre, ez egy mellékmondat, mert az advent mozgalom Philadelphiában születik, 48-ban a szombatkonferenciákban megszületik az a történelmi alapvetés, amit történelmi adventizmusnak nevezünk, az alappilléreknek nevezünk, és már a 80-as években Laudíciává silányul, amikor gazdag vagyok és meggazdagodtam, tartsd meg a törvényt és üdvözülsz. Már 30 esztendő, 35 esztendő elég volt arra, hogy ugyanez a torzulás, ami itt a őskeresztény korszakban elindul, ami a reformáció után elindul, az utóreformációs mozgalmakkal elindul, az advent mozgalomban is bekövetkezzen. Az adventista egyházban is bekövetkezzen. És a mi kis keraktörténelmünkben is ez a 40 esztendő ugyanilyen tanulságokkal szolgál. Mi a tanulság? Ne felejtsetek! Ne botránkozzatok, ne legyenek tabuk. A két tanítvány Zemmauszi úton kimondta nekünk a kulcsszót. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megszabadítani az Izraelt. Halljátok a fületekkel az elveszített reménység szavai? Mondjátok ki magatok, hogy ti milyen dajkameséket hitt? Ti mit szerettetek volna? Nagyon sok ilyen van ma is. Kedves gyülekezet! Illés az advent mozgalom előképe, keresztelés előképe, csalódásból születik. Elég, uram, halljak meg, lefeküdt a fenyőfa alá. Kizárta volna a némely szabályos ülekezet. Elhihetitek. Keresztelés János előképe az advent mozgalomnak, kízen Krisztustól, Krisztushoz a börtönből. Mit üzen neki? Emlékeztek rá, megint mondjátok. Te vagy a messiás? Vagy már belefér az adventvárásba a kételj? Visszakérdezek, és szerintetek, hogyha nem mondta volna ki, akkor mi lett volna vele? Ugye értitek, miről van szó? Nem jó dolog a kételj, de mondjuk ki, nézzünk szembe azzal, ami ott van. Bizony az Isten megengedi, hogy szembenézzünk olyan dolgokkal, amire az jön ki, a két emlőszi tanítvány útközben azt mondja, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megszabadítani az Izraelt, vagyis ők milyen messiást várnak, nemzetmentőt, politikait. Megengedi az Isten, hogy rádöbbenjünk, mennyi naivitás kapcsolódott az igazi hithez, mennyi örökölt tradíció a kinyilatkoztatáshoz, mennyi dogma, talmud az így szól az Úrhoz, ami nem az Isten szól, csak rárakódott. Ebben a korszakban élünk, kedves ülekezet. Ne lepődjünk meg a válságokon, ez törvényszerű. Ha világos tehát ez a képlet, hogy az Isten ilyen sorrendben tud és akar megújítani korintusi gyülekezetet egykor, és bennünket ma. Akkor nézzük a gyakorlati következményeket. Ezek az alapvetések, ezek az elvi alapok. Gyakorlati következtetések. Mi az első hiba, amit rögtön elkövetnek az apostolok? Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni. Apostolok cselekedete első fejezetében olvassátok. Azt mondják, hogy Júdás fölakasztotta magát. apostolságát másfej át, igaz? Persze. Ez történt. Történetileg imádkoznak, sorsot vetnek, és sorsvetéssel Mátyást választák. Kinek? Apostolnak. Igen ám, de Isten választott egyéne, választott edénye apostolnak. Ki lett? Pál. Mi az oka, hogy nem, a legjobb szándék ellenére nem Mátyás lett Isten választott apostolnak? Mi az oka ennek? Az, hogy a lelki ajándékokat nem az hívő apostoli közösség ossza. Kedves gyülekezet! A közeljövő egyik döntő felelőssége, itt helyben a ti szerveződéseteknek a döntő felelőssége, nehogy imádsággal kioszhatok olyan szolgálatot testvéreknek, amihez lelki ajándék kell. Mit jelent ez már szóval? A gyülekezet nem osztogatja a lelki ajándékot, hanem a Szentlélek osztogatja. A gyülekezetnek fel kell ismerni, hogy kinek milyen van, hogy azt jól használjuk. Az apostolok a legjobb szándékkal Krisztus után rögtön elkövetik azt a hibát, hogy imádsággal, sorsvetéssel valakit kijelölnek. És nem mi lesz az apostol. Vigyázat! Nekünk felismerni kell az ajándékokat. Nehogy elhiggyétek, hogy mi osztogathatjuk. Ugyanakkor már a gyülekezeti vént azt meg kell választani egy helyi közösségnek. Istvánt is így választák ki. És megvannak a feltételei, hogy egy feleségű legyen, ilyen, így vezesse magát, életét, tanításra alkalmatos. Megvannak a feltételei. Őt már igen, őt már felismerik, őt már megválasztani kell. Kedves gyülekezet, ezt a kérdést talán már beszélgettünk erről. Nagyon részletesen és alaposan Darmstadt testvér, a feladták az adventisták a gyülekezet vezetés biblikus modelljét című tanulmányában leírja, részletezi, és itt nagyon világosan leírja ezt a szempontot, hogy White Vane, James White rámutat arra, hogy a vezetők és tisztségviselőknek két osztálya van. Az egyik osztálya azok, akik Istentől kapott elhívás alapján töltik be tisztségüket, ez az ajándékok kérdéséhez kötődik tehát, és a másik csoport, akiket az egyház választ meg, mint tisztségviselőket. A közeljövő kérdésében nekünk ez egy döntő lesz, hogy meg tudjuk-e különböztetni a kettőt. Mert ha mi ki fogunk nevezni apostolokat, akkor ugyanúgy nem lesznek apostolok Mátyások, mint hogy nem lettek az első században apostolok Mátyások. Értitek a hibát? De mikor tudod gyülekezet itt, vagy országosan felismerni lelkeendékokat? Ha használja magáét, és tudja, hogy mindenki más is kapott, és az Istentől készített el kit az Isten valamilyen útra. Ez a válságunk egyik tanulsága. Hogy az advent mozgalom a tisztségek körül, az adventizmus, az adventista egyházlogika a tisztségek körül formálódott, hierarchikussá vált, és nem egy belső, láthatatlan, organikus fejlődésben a lélek adta az ajándékokat, mi használtuk, és csak felismertük a már működő ajándékot, és így bíztuk meg azt a valakit arra, hogy végezze immár titulusszerűen is az ő szolgálatát. Meg kell változni a mi közgondolkodásunknak ahhoz magunkról, közösségről, hogy a szervezési módunk is átalakuljon. Ideírtam magamnak a Korintus levél, második levél, 10. fejezet, 18. versét. Egy nagyon fontos alapelv. Ebből következik. Nem az a kipróbált, 2. Korintus 10-18-os némi. Nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Tudjátok, hogy nem lesz önmagát kommentáló, ajánló, fontoskodó ember, aki igazán szolgál. Végzi maga feladatát. Nincs önjelöltség az igazi kereszténységben. Ha ilyet éreztek magatokban, vessétek el. Ha láttok másnál, figyelmeztessétek, hogy vigyázz, ha te önjelölt provokátor leszel, az nem az Isten lelke munkája. Ne ambícionáljuk magunkat. Ezt a kifejezést én nagyon nem szeretem, hogy ma elterjedt a köz használatban, a köz szóhasználatban, de a keresztény szóhasználatban is, hogy Nagy kihívás volt szám. Nagy kihívás számomra, hogy elnöki feladattal bíztatok, meg mondta valaki a beiktatásakor. A kereszténység nem kihívás, hanem szolgálat. A kereszténység nem más, mint a meglevő képességek használata. A hozzá kapottak kihasználása. Kedves gyülekezet, a keresztény életszemlélet nem lesz önmagát ajánló, mert alázatos. Mi az, amit ne kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel vele? Nem fontoskodik. János mondta még, iskolában jártunk, gyerekek, hegyezzétek meg, a régi polgári szóhasználatban volt egy köszönési forma, ajánlom magamat. Mire a kommentár itt szólt, egy kereszténynek nem kell magát ajánlani. Nem ő fogja magát ajánlani. Már nem ez a pukedlis világ ma az általános, de a szemléletpont még itt van. Ne akarjatok fontoskodni. Legyünk szabadok arra, hogy rábízzuk az Istenre, hogy mikor mit hoz ki az életünkből. De ezt tudni kell elengedni. Hogy álltok a rögeszméidekkel? Hogy én elhatároztam, azt mondta egy volt munkatárs, már nincs itt, hogy ő még egyszer szeretne Mercedest vezetni. De végre kimondta. Értitek, miről beszélek? Képesek vagyunk egy ilyen felfüggesztett, láttam egyszer nagyszerű karikatúrát, a csali hogy működik. Az illető nyakán volt itt egy különböző, egy ilyen kis szerkezet, egy ilyen pán, egy rúd, előre egy másik rúd, és ki volt lógatva ide elé egy méterre a csali. És nézte az illető a csalit, és rohant előre. És a csali oda volt kötve hozzá, így lógott, és futott utána. Értitek, hogy ez hogy működik? Hogy állunk mi ezekkel a egy jó karikatúra az elmond egy óra tanítást. Hogy állunk mi ezekkel a képleteinkkel? El tudtuk veszíteni őket? Egy keresztény embernek nem kell magát ajánlania. Rábízza az Istenre. Gondoltátok volna, hogy reggel még a rabszolga délutánra már miniszterré válik József esetében? És József azt mondta, de rendbe teszem a körletet. Azt mondta, erre börtöntartok, jó, rendben, akkor az egész börtönt akkor igazgassad, mert úgy látom, hogy rendben van minden. Gondolnánk, hogy ez így működik? Pedig a Biblia megmondja, hogy a kicsit hű, a sokon is hű az. Aki a kevesen hűtlen, a sokon is hűtlen az. Kedves gyerekek, mi nem foglaljuk el magunkat az egyszerű dolgokkal. Félelmetesnek tartom azt, hogy ma Isten szolgálatát rendszerint csak prédikátori, hány misszió, bibliakör, evangelizáció, nem árulok könyveket, én nem evangelizálok típusú logikákkal mérik. Olvassátok a Nevelés című könyvet. Azt mondja, az édesanyák szerepe milyen? Befolyás. Egy csomó dologról azt mondják, hogy az másodlagos evangelizáció. Ez nem szolgálat. Kedves testvérek, belterjesen gondolkozunk. Nem töltjük be azt a széles törű szerepet, amit Isten mindannyiótoknak adott, mert nem egyforma talentumainkat adott. És ha azt szerint kamatozva élünk, akkor majd azt mondja a híres Ellen White-i mondat, dobjatok egy kavicsot egy tóba, mi fog keletkezni? Hullámok, koncentrikus körök, és majd a mennybe fogjátok meglátni, hogy egy-egy dolognak, egy-egy jó cselekedetnek, egy gondolatnak, befolyásnak a jó hatása embereket egészen meddig kísérte, és a hatás az örök életre hat. Hisztek ti ebben? Én azt látom, hogy nagyon sokszor betegesen munkálkodunk, és azt mondjuk, hogy ő az én munkám eredménye, és nekünk kellenek ezek a kitűzők, mint Brezsnyevnek kellettek a csillagok, hogy mi tudjuk, így megveregessük egymásnak, magunknak a vállát, hogy milyen eredményeket érünk el. Nem érzitek, hogy ez beteges ez a logika? Hát ki lesz az ítélő? Ki osz, aki legvégül, hogy jó és hű szolgám, kevesen voltál hű? Miért kell ezt egy beteges közösségben nekünk, magunknak vagy egymásnak kiosztani? Kedves mindek, ez mind válság tűnik. Adja jó Isten, hogy a válságban meglássuk az esélyt. A kudarcos, katasztrofális állapotokban mondjuk ki, hogy így biztosan nem folytatható. Ne engedjetek a sápítozásnak, hogy milyen katasztrofális mindez. Tudjatok elgyászolni problémákat, bajokat, illúziókat. Engedjétek el a tévedéseket. Különben megismételjük azokat. A jelen helyzete attól rendkívüli, hogy mindenki saját maga döntheti el, hogy okul a múltból, felméri, felfogja, kimondja, ha bármilyen sírással, görcsel, de megérti a tanulságát, vagy nem, és előre bocsájtott reményei, vágyai továbbra is tartanak. Megprofétálja, hogy mi fog történni. Rajtunk múlik. Kedves gyülekezet, ne engedjétek meg, hogy siránkozzatok, hogy kevesen maradtunk. Hogy kik mentek el, kik nem. Nem ez a kérdés. Töltsük be a szerepünket itt és most, és akkor leszünk másokra is áldással. Azt hiszem, Pál apostol sorai nem véletlenül ismertettek. Nem véletlenül ismerték fel a korintusi levélről, a korakeresztény testvérek, hogy egyetemes kinyilatkoztatásról van szó, kanonikus sorokról, mert tényleg megirattak ezek a mi számunkra tanulságként, akikhez az időknek vége elérkezett. Tekintsük ezt a válságot áldásnak, lehetőségnek, esélynek a változásra. Amen.